Kedves testvéreim, a mai napon rendhagyó módon a szokásos hétközi vasárnap helyett ünnepet ülünk az esztergomi főszékesegy házprímási bazilika felszentelési évfordulója kapcsán, hiszen a egyházmegye fő temploma székhelye, az egész egyházmegye minden templomának az ünnepe. A hagyományos ritusban pedig ez olyan magas hangú ünnep, hogy az egyházmegye minden templomában még a vasárnapot is viszonyítja. Az új ritusban ez egy kicsit visszaszorult, csak ünnep rangban ülik, akkor, hogyha nem vasárnapra esik, csak a székes egyházban ülik a maga teljes pompájával. Az idei évben, még a naptári során még kétszer lesz alkalmunk vasárnap a templom szentelést ünnepelni, tudnélik november 9-a Laterán bazilikának minden katolikus templom anyja és fejének a fölszentelése is vasárnapra esik, és aztán pedig a szokásos november közepi vasárnap is ott van, amikor a mi saját templomunknak a fölszentelési ünnepeljük, emlékeztén a régi középkori esztergomi bazilika tulajdonképpen minden templomban ugye a felszentelési ünnepe az lenne a legnagyobb ünnepe. Ez tulajdonképpen a templom keresztjének úgymond az évfordulója. Mondhatjuk úgy is, hogy természeteleti születésnapja egy templomnak, amikor az Úr belépett ebbe az emberek által épített házba, és Isten házára tette az ő jelenlétével, a Szentlélek kegyelmével. És ugyanakkor minden templomnak van egy névnapja is, ez a védőszent ünnepe, amely ugyancsak az adott templomban egy elsőrangú ünnep, viszont a templom misztériumát, amely az egyház misztériumát fejezi ki, mindig a fölszentelés évfordulója fejezi ki. Igen, kedves testvérek, a prímási bazilika főszékes egyház a mostani formájában, ugye a 19. század során épült is, annak a közepén szentelte föl Szitoszki János bíboros, prímás esztergomi érsek, a uralkodó Ferenc József apostoli király jelenlétében nagy ünnepélyességet közepette, és hát ez az új bazilika, amelynek a homlokzatára ki van írva, hogy Magyarország minden templomának feje és anyja. Ez jóval nagyobb díszesebb volt az eredeti középkori bazilikánál. Úgy tudom, hogy annyira nagyra tervezték, hogy a vár otthon sem érte, hogy egy kicsit le kellett fűrészelni a gombnak a tetejét, hogy a nagy méretek ott elférjenek. És hát egy rész őrzött meg a középkori előtétől, ez pedig a Bakóc kápolna, gyönyörű reneszáns stílusú kápolna, amely azonban így is hát át lett alakítva, illetve hát nem az eredeti helyén maradt meg. Az én számomra különösen kedves ebben a főszékes egyház bazilikában a másik homlokzati fölirat, ami a Duna felől látható, és amely fölirat megegyezik az én elmondatommal, azt mondja, hogy Resursusum Verbum, keresétek, ami fönt van. Tehát egy örök üzenet lesz minden templomban. utakat, és keresi az arany közé utat. Tehát nem a baj, hanem az és vallás, a katolikus vallás. Hogy a liturgiák, ugyanúgy, ahogy az egyházunk és a titulunk is egyrészt katolikus, vagyis egyetemes, tehát a világon minden helyen, és az időnek minden pontján azonos, tehát bizonyos szempontból független a kortól, a kultúrától, az adott körülményektől, és így a liturgiáknak a lényege is tulajdonképpen azonos. Vannak olyan ünnepeink, sőt olyan szentjeink is vannak, nem csak az Úr meg az Üzany ünnepeink, amelyek az egész egyháznak szólnak, ugyanúgy meg kell ünnepelni az Antarktiszon is, mint Magyarországon, vagy mint Amerikában, vagy Ausztráliában. De ugyanúgy ez a mi hitünk nagyon messze figyelembe veszi a helyi adottságokat, a helyi kultúrát, a helyi körülményeket is. Tehát nagy helyet ad a katolikus liturgia a nemzeti szenteknek is. Sőt, adott esetben az adott egyházmegye vagy plébánia saját szentei is a legmagasabb rangban ünnepli. Mert például a árpádházi szenteknek az ünnepe nyilván nekünk azért sokkal fontosabb, sokkal többet jelent, mint mondjuk Olaszországnak vagy Spanyolországnak, ahol talán nem is hallottak a legtöbbünkről. És ugyanígy a templom szentelési ünnepek is jelzik azt, hogy igen, a mi hitünk egyetemes, de azért egy megtestesült, egy inkarnált hit, tehát megtestesült abban a helyben, annak a helynek a kultúrájában, annak a helynek az adottságaiban, ahol azt gyakorolják. Tehát, hogy nekünk át kell éreznünk, meg kell tanulnunk az adott helynek a szellemét, a múltját is, a sajátos helyi értékeit is, ahhoz, hogy valóban tudjuk méltóképpen megfelelően szolgálni az Urat. Nem véletlen, hogy az ősi szerzetes rende, tehát nagyjából az első évezred szerzetes rendjei, azok mindig helyhez kötött rendek voltak. Tehát ez, hogy mondjuk egy szerzetes bármikor elhelyezhetnek a Földön bármely pontjára, vagy az ország bármely pontjára, ez egy nagyon modern elképzelés. Ez bizonyára elősegíti a hatékonyságot és a hasznosságot is kifejezi, de eredetileg az ősi szerzetes rendek, mint ahogy a mi megadtai rendünk is az első évezred gyökereiből táplálkozik, azok hallják a szávidiszentát szócik, a helyhez kötöttsége. Tehát, hogy a szerzetes a fogadalmát az adott templomra, sőt, a mi esetünkben az adott templom oltárára helyezi. Tehát ahhoz van kötve, ott kell szolgálni az Urat. Ez az ő sajátos ünneplése. És hát egy-egy kolostornak a jelenléte ugye meghatározta annak a helynek nem csak a kultúráját és a népszokásait vagy a lelkületét, hanem még a világi kultúráját is, akár az iparát, a kereskedelmét, a művészetét. Tehát nagyon-nagyon mélyen összefonódik az adott templom, az adott templomnak a közössége a ott lakó néppel. És éppen ezért nagyon fontos ugye a helyi szenteknek az ismerete, tisztelete, a helyi egyházmegye útjának és értékeinek a fölfedezése, és annak a tudatnak az ápolása, hogy igen, ide tartozunk, nem csak általában vagyunk katolikusok, olyan kozmopolita módon, hanem valójában az Úristen akaratától egy adott népben, egy adott helyen kell ezt a mi hitünket megélnünk, annak a helynek a szellemében. Tehát a kettőnek, az egyetlenességnek és a helyi értékeknek az a nagyon finom, nagyon-nagyon szép egyensúlyát látjuk ebben a liturgikus gyakorlatban. Aztán nagyon szeretnénk azt is elmondani, hogy még a liturgia megtanít minket arra, hogy egyensúlyba tartsuk a közösség Isten tiszteletet az egyéni lelkiséggel. Ugye nagyon hangsúlyozta az egyház 10. Szent Pius pápa korakóta, akinek most szerdán lesz az ünnepe, és ugye aki a liturgia nagy megújítója volt, nem biztos, hogy minden újítása egyformán szerencsés, de azt például nagyon a lelkére kötötte a híveknek, hogy aktívan legyenek részt tiszta szemiség, vagyis tevőlegesen, ezt persze utána egyesek túlzárva vitték és eltorzították, mintha mondjuk az összes hívőnek az lenne a küldetés, hogy állandóan valamit mondjon, énekeljen, valamit hozzon, vigyen, beakoljon a szentélybe, átvegye a papnak a szerepét, mert ez már a modern gozdulás. De 10. Szent Jusztára nem erre gondolt, hanem arra, mint a második Vatikáni zsinat is mond, hogy ne üvegyenek a zsidek részt a szentség, mint idegenek, mint vendégek, mint néma szemlélők, hanem itt a liturgia terüleges aktív résztvevői. Vagyis először is tudniuk kell, hogy mi zajlik a szentélyben és az oltárban. Az egy nagyon-nagyon torz lelkiség, ami sajnos az elmúlt időket megfertőzte, hogy hagyjuk a papot végében, csináljuk, amit akar, sutymorogjon akár az oltárban, az asszisztencia, az legfeljebb tudja, hogy hol kell besegíteni, kivek közben csináljanak, amit akar, foglalkozzanak bármivel, olvassák a Krisztus követését, vagy a misztáléjukat, mondják a rózsakrüzért, vagy valami ilyen, csak lazán oda kötődő misálytatosságokat, de nem kell ebben részt venni. Most éppen a nyáron megadatott az a kegyelem, hogy elmentünk már a Franciaországban egy hagyományos típusú kolostorba, Kongóba, ami hát ugye egy nagyszerű élmény volt, már csak azért is, mert manapság voltam vele az ember olyan kolostort, ahol több mint 60 szerzetes működik, és hát komoly szemlélődő életben megtart az eredeti Benzis Negyulát. De hát például nekünk nagyon-nagyon furcsa ez a szokás, ami sok nyugati régi típusú közösségre jellemző, hogy a hitek azok teljes mértékben passzívak. A zsolosnál is, a misén is. Tehát egyetlen egy amen nem éltenek ki a szájukban. Egyetlen egy hangot nem énekelnek ki. Persze, hogy ez azért is van, mert a szerzetesek a gregorián, hogy egy külön figyelmességgel ápolják a szoléni mozgalom stílusára, amiben nem könnyű egy által hívőnek bekapcsolódni. Tehát a hangzásnak a szépsége is fontos, de azért én ezt nagyon hiányosnak éreztem, hogy egyetlen egy imádságra se lehet valóban, de hanggal is megkapcsolódni. Ilyen szempontból én nagyon-nagyon szeretem a mi közösségünk gyakorlatát, a legnagyobb ez az egyensúly, hogy igen, vannak olyan imák, amiket a pap egyedül mond, hogy az asszisztenciával felelnek le, csendben vagy félhalkan, vannak olyan díszes, gyönyörű énekek, ugye, ami esztergomi gregorián hagyományunk, amelyek csak a szólalat elénekelnek, csak ők rendelkeznek azzal a szakmai tudással és gyakorlattal, hogy erre képesek legyenek. De aztán vannak olyan énekek és imák is, amiben a hívek is be tudnak kapcsolódni, azok is, akik soha nem tanultak zenét, soha nem jártak latin szakra, akik soha ugye, hát korábban ezzel a gyakorlattal nem találkoztak, és szépen lassan megtanulják azt, hogy lekapcsolódni az ordináriumba, ugye a mise állandó énekeire, a mise válaszaira, illetve hát bekapcsolódni a magyar problémába és a magyar sajátos énekekkel is, tehát intuitus, kommunió, néha offertorió is. Tehát ugye ez is a 10. Szent Pius pápának a nagy-nagy zseniális meglátása volt, hogy az se elég, hogy a hívek akár hangosan imádkozzanak, vagy énekeljenek a szentség. Ugye, hogyha kinyitjuk a hozsanna énekestől régebbi kiadásait, akkor ott látjuk, hogy vannak ilyen strofás versek, bevonulásra, uralkalmazra, glóriára, krédúra, és ugye, amit miközben a pap halkan mondta ezeket az imákat, eredeti formájukban alakul az oltárnál, a hívek valami magyar verses éneket énekelnek, amely lazán távolodott, kapcsolódott ezekhez a mise részekhez. Na most 10. Szent Pius pápa ezt akarta megszüntetni, hogy miért veszünk el a hívekről azt a lehetőséget és azt a méltóságot is, hogy ő magát a liturgia szövegeit énekeljék. Ugye tőle származik az a híres mondás, hogy a hívek ne énekeljenek a szentségét, hanem magát a szentségtől énekeljék. A szentmise saját szövegeit, amik a misszáléban találhatók. Ugye a 10. Szent Pius pápa idején ezt elsősorban a mise válaszokat jelentette, amelyeket nagyon könnyen bárki elsajátítja, aki rendszeresen jár templomba, aztán ugye az a 70-es években, amikor egy római professzor, ugye híres értelmszerész, adott egyes országokkal próbálják a gregorián négy jelenének elni, negyed órán keresztül ordítozva tajtézott, szétvitte a könyvet és a földre dobta, és a végén azt mondta, hogy ezzel nem is érdemes több szót fecsérelni ilyen oklatosságokra. Hát testvérek, pontosan a magyar zenetudományok és a gregorián kutatásnak ez a nagy kincse, hogy nekünk nem kell így reagálni erre, hiszen ugye mi rendünk magát a Szentírás szövegeit, az egyház megszentelt szövegeit a misztáléba. Azt, hogy ezt mondjuk magyarul énekelünk és egyszerű valamon, ez nem beszél a szövegeknek a szentségét, a méltóságát, és hát valóban mondhatjuk, hogy ez csak segít a mi lelkiségünk és a szentség megkérdésének az elményítésében. Tehát itt is egy nagyon szép arányosság van. Nem is beszélve, hogy ugye mi magyarok még azzal is meg vagyunk állva, hogy számos gyönyörű népénekünk is van, ami ősidők óta a szerencsében is életünk, nem a szerencse hivatalos szövegei helyett, tehát nem pótolván az introjus, vagy a glóriát, vagy a glégot, vagy a komolyót, hanem ezt kiegészítve. Nagyon sok népnek nincsenek gyakorlatilag népénekei. Én, amíg Olaszországban tanultam, egyetlen egy népénekkel találkoztam, a karácsony énekkel, és ez volt az összes, ami a helyi kultúrából gazdagította a római ritmust. Pedig már azért nekünk magyaroknak itt, mondom, különösen gyökezünk volt velünk a Jóisten. Szóval, hogy a népies, népnyelvű, egyszerű, a hívek által is követhető, a hívek által is bekapcsolódási lehetőséget adó anyagokat, ötvözni a legmagasabb szintű, a gyönyörűséges, kifejlett művészi formájával. Ez is egy ilyen fajta tanítás az egyensúlyról a harmóniáról. Aztán ugye még egyet szeretnék említeni, tehát a közösség ima és az egyéni imának megint csak az egyensúlya és az összhangja. Ugye a templom az mind a kettőnek a színe, de a liturgia az mindenképpen egy közösségi ima. Tehát az egyház hivatalos közös Isten tisztelet a liturgia, amelyben mindenkinek részt kell vennie, tehát a keresztség és a vérvállás minket fölszentel és följogosít arra, hogy a liturgiában a saját szeretünknek megfelelően részt vegyünk. Megint csak el kell kerülni azt a szélsőséget, hogy összekeverjük a papok és a laikusok szeretét. Ugye, tehát ezt a második Vatikáni Zsinatban is olvastuk, hogy mindenki a saját szerepének megfelelően vegye részt, tegyenek mindazt, de csak azt, ami rá tartozik. Ahogy például a súlyos visszaélés tett, hogyha én papvédelmre papok akarnék szentelni, vagy a diakonus testvér próbálom konszekrálni helyette, vagy a hívek például hát szeretnék a kánon imádságába akkor be csatlakozni. Tehát ugyanúgy azért a hívek szeretése kell elvenni. Tehát az, hogy a hívek aktívan részt vennek, hogy egyesek közül énekelnek, mások közül asszisztálnak, többek ilyen technikai segítő feladatokat látnak el, de hogy mindenki a testmozgásával, a hangjával is részt vesz a zenésében, ez gyönyörűen tükrözi az egyházat, mint Isten népét. Ahol különböző tagok vannak, különböző tagokra különböző szerepe van, de minden tag nélkülözhetetlen és fontos a maga helyén és a maga szerepében. De emellett ugye van a magánimádság, amely a templomban is megtörténhet, ezért van az, hogy a templomban nem állandóan történik valami, hanem a nap nagyobb részében a templomban csend uralkodik. De ugyanakkor nincs zárva, mert nyitva van, hozzáférhető nem csak a turisták, hanem a hívek számára is. Mert ugye a katolikus templom nem egy közösségi terem pusztán, nem egy konferencia terem, hanem Isten háza akkor is, hogyha éppen nem zajlik szertartás, és erre hívja fel a figyelmet az örök nincses. És most egy kicsit fölhívom a figyelmet arra, hogy a föltekintünk, azt látjuk, hogy most már valódi látva végig ez a nincses, mert a héten ezt megváltoztattuk. Ugyan praktikusan ugye elektromossággal működő nincses, de az eredeti, az az igazi látva végig nincses, ami figyelmeztet minket arra, hogy itt egy élő bármit bánhatunk a közbenállásunkat, tehát hogy nekünk is igazából olyannak kell lenni az oltári szentség előtt, hogy ez a mécses és éjjel-nappal itt lángol, és fölhívja a figyelmet a csendes imádságos jelenlétre. Én annyira örültem, hogy most már nem csak a nagy héten van nekünk itt ilyen szentségimádásunk, ami az egész éjszakát betölti, hanem olyan szépen megtartottuk ezt a családi táboron is, és hát meg fogjuk tartani, a Jóisten megengedi a búcsunkra készülve is. Tehát, hogy valóban az Isten népének ez az állandó jelenléte, és nem csak a papok és a szerzetesek, hanem a világon is virrasztalma az Úr előtt, közben már az egész közösségért. És hát ugye a szentség tehát ezért sokkal jobb az a részéken, hogy a mi se szövegeink éneklen, vagy gondolom, hogy a közös Isten tiszteletre veszek részt, és nem a magánimádságot részem, mert ugye a magánimádságnak vannak külön kijelölt órái, külön alkalmai, töltődök a templomban otthon is, és hát ugye azt is hadd mondjam el, hogy a templomi Isten tiszteletnek a vasárnap ünnepi liturgia, az vajmi keveset érne és kevés gyümölcsöt hozna, hogyha nem volna folytatása a családi otthonban a két köznapokban. És itt a közös családi imára gondolok, azt szokták mondani, hogy az a család, amely együtt imádkozik, az együtt is marad. Nem fogják ugye a modern viharok szétlenni azt a családot. És egyébként is minden családnak imádkozik. Olyan szép, hogy a katolikus otthonban ott van a feszület a falon. Esetleg van egy imasalom, egy kis házikoltán, figyelmeztet arra, hogy a mi keresztény otthonunk is részesedik a templomnak a szentségében, és a mindennapi életet, a hétköznapi időt is meg kell szentelni az imádsággal. Ne zárjuk ki az Urat a egyetlen tevékenységünkből se, akármilyen profának is látszik, vonjuk be őt. Folytassuk vele folyamatos párbeszédet, és hát ilyen módon megszentelődik a mi egész életünk. Hát talán egyelőre ennyi, majd a többi templom szerepel is ünnepen folytatom, de hát vegyük észre azt, hogy mi magunk is templom vagyunk, azért járunk a templomba, hogy Isten bennünk is, ugye lakás legyen, Zakeosnak mondja azt, hogy ma nálad kell bennünk szállás, és aztán, hogy a templomnak van egy olyan szerepe, és hogy kisugározza Isten jelenlétét és a szentséget, ugyanúgy mindegyikről egyenlően élő tabernákul, amely kisugározza a kegyelmet,